Ahogyan a munkások ünnepi óráikban elbeszélésekkel szórakoztatják egymást, és Anna Katalin a mezei munka közben társnőjét szent történetekkel üdítette, így szőlőművelése későbbi nyugvópontjain képekben kapott oktatást sok gyümölcs jelentéséről, melyekből néhányat vázolunk futólagos közlései alapján. A mennyei Jeruzsálemben láttam egy színes fényből álló lelki fát. Nem Isten trónusa alatt, hanem előtte, amely a gyökereit színes drágakövekből és kristályokból álló lebegő hegybe vagy sziklába eresztette. A törzse sárga fényfolyam, ágai és ágacskái egész a lombjáig különböző színű és formájú, vastagabb és vékonyabb fénycsíkok, a levelei szintén különböző színű és alakú zöld és sárga fények. Ágai három kórust alkottak. Alsó széles, középső széles és csúcs kórust. Három angyal kórus vette körül őket, és a csúcs fölött egy szeráf állt. Körös körül csupa szárny, és egy jogarral körbe mutatott. A legfelső angyalkórus általa kapott sugarakat, fény és erő áradatot Istenből, mint az égi harmat lelkét, a gyarapodás lelkét, és így tovább. A fa koronájának mindenféle gyümölcs virágait nyitó középső része körüli kórus ezelőtt állt. Ez a két kórus tevékenykedett és hatott, anélkül, hogy a helyét elhagyta volna, és parancsolt a legalsó angyalkórusnak, amely a fa gyümölcs koronáját vette körül. Csak ez a kórus mozgott, és hozta a lelki gyümölcsöket a megfelelő kertekbe, melyeket nem lehetett megszámlálni, mert minden gyümölcsnek saját kertje volt. Ez a fa volt az Istenből való általános fa. A kertek a gyümölcsök minden fajtáját róla kapták, és lenn a földön láttam ugyanezeket a gyümölcsöket a bukott természetben többé-kevésbé megromolva, mert a bűnök következtében a bolygók szellemei hatásának lettek alávetve. Minden egyes kertben, a kert közepén újra láttam egy fát, amely saját gyümölcsének minden fajtáját hozta, és ezek körös körül fajtánként fává nőttek. E kertek körül láttam lényegük és jelentésük képeit, amit ezek a növények fejeztek ki. Láttam az egyetemes nyelvben adott nevük értelmét. Csodálatos módon láttam a szentek hatását a növényekre, melyeknek, mintha meghatározott kapcsolatuk lett volna az egyes szentekkel, akiknek közben járó imájára az üdvösség áldott eszközeivé válhattak. Anna Katalint bevezették az égi kertekbe, és erről csodálatos dolgokat mondott el. Például, a diós kertben áll egy fa, rajta a dió minden fajtája, és körülötte a fajtánkénti fák. Felismerte, hogy a diónak az egyetemes nyelvben a küzdelemmel van kapcsolata, ezért látott gyakran dió sövényeket a küzdő egyház kertjében. Az égi kert együmölcsében a küzdelem jó misztériuma rejlik. Az elbukott természetben a gonosz befolyása alatt áll, és magában foglalja a gyűlölködést is, egészen a gyilkosságig. A dió minden fajtája mellett más küzdelem képét is látta. Például a mogyoró mellett a kicsi küzdelmét a naggyal, amint homokot szór a szemébe, ami nevetségesnek tűnt. Megtudta, miért tartják ártalmasnak e fa árnyékát, ennek magasabb értelmét is megismerte. Miért van agyvelő formája a dióbélnek? Miért lesz kevésbé ártalmas, ha olajában kenyeret főznek? Formákban és tevékenységekben látta a dió minden jelentését, egészen a vele kapcsolatos közmondásokig. Például diót, mi nálunk barackot adni valakinek a fejére, egyik diót a másikkal feltörni, és a többi, amelyek, mint maga a gyümölcs, mind a küzdelemmel kapcsolatosak. A földről ezért verik póznákkal le a fáról, és még sok más történeti és allegorikus képet látott erről a gyümölcsről. Amikor a diós kertben megbetegedett, vezetője egy sátorba vitte, és megmutatta neki, hogy néhány földi gyümölcs legsötétebb titka is gyógyszerré változtatható lelki kapcsolatok és áldások, és másokkal meghatározott arányú keveréssel. Itt látott kapcsolatot a dió és keresztelő János között, és azt, hogy János ünnepén a még éretlen dióból hatásos gyomorgyógyszer készíthető. Még annak jelentőségét is látta, hogy ki készíti. Mindannak lelki oka, ami az emberi megismerés számára elérhetetlen, a számára világossá vált. Hasonlókat látott más kertekben az almáról, a gránátalmáról, az őszi barackról, a fügéről, főként az indiai fügéről, kapcsolatot a megismerés fájával, sok mindent az olaj és babérfáról. Ez utóbbiról látta, hogy véd a villám fénysugara ellen, ezért viselt Tiberius is villámláskor babérkoszorút. Kapcsolatot látott a babér és a szent szűz között is. Minden gyümölcsös kertben volt egy házikó vagy sátor, és megvolt a maga jelentése. A méhecskéket is nagy rangban látta, az igen nagyokat és a kisebbeket is. Minden tagjuk szellemi, mint a fény, a lábuk, mint a fénysugár, a szárnyuk, mint az ezüst. Méhkasaikat a gyümölcsösökben és kertekben építették, és minden átlátszó volt. A méhek és munkájuk jelentését lelki és testi értelemben egyaránt megtanították neki. Látta a növények misztériumát, az ember és vele a természet bukása előtt, majd a misztérium elsötétedését a bolygók szellemeinek mindkettőjükre gyakorolt hatására, amelynek a bukás után mindketten, az ember és a természet alá lettek vetve. Látta a sok növény misztériumával való visszaélést e gonosz befolyás hatására a pogányoknál, ami a nem keresztény népeknél még mindig jelen van, és nyomai vannak a mágikus babonás cselekményekben, és titokzatos gyógymódokban a kereszténységben is. Azt is látta, hogy Isten megtestesülése által az egyház hatalmat kapott e gonosz befolyás hatástalanítására. Nevezetesen látta, hogy egyes növények bizonyos szentek áldásával való kapcsolatuk által kivétetnek az átok és a gonosz befolyás alól, és meg lesznek váltva. Mintha ezeknek a szenteknek a kertjébe kegyelmi és hatáskörükbe kerülnének. Mintha a szentek által megszentelt edényé válnának, melyel Isten irgalmasságából meghatározott gyógyszert lehet meríteni, és vallási vonatkozásban e szentek áldásával használva meghatározott betegségek gyógyszerévé válnának. Anna Katalin e betegségeket magasabb szempontból megtestesült bűnnek látta, épp úgy, ahogy ebből a nézőpontból a bűnöket a lélek betegségeinek ismerte fel. A gyümölcsöknek mindkettővel kapcsolata van. Ő mondta, láttam, hogyan bánik az ember a természettel a pogányságban épp úgy, mint a kereszténységben. Csak a kereszténységben el kapcsolat minden formája az igaz Isten tisztelet áldásaival kikerül a gonosz befolyása alól, és a helyreállítás edényévé szentelődik. Láttam Isten végtelenül örvendetes csodáit, és mindent tisztán és világosan tudtam addig, amíg meg nem zavartak. Csak azért közöltük egyik elmélkedési témakörének ezt a kivonatát, hogy megvilágítsuk azt a szép képet, amelyben ezeket a képeket visszavonták tőle. Mindezen csodálatos ismeretek közepette mindenféle aggodalmak, betegségek, háborgatások zavarták szemlélődő lelkét. Amint az irigy kísértő, a fent említett dióskert néhány elhullatott értelmezését fölkapta, úgy tolakodott be naponta csendes cellájába, ajtón, ablakon át a félreértés és a bosszankodás. Ő pedig sírva és tűrve feküdt a kereszten, és mindent az Úrnak ajánlott. Szeptember 16-án reggel az írnok csendesnek és komolynak találta. Ő mondta, ne ijedjen meg, a szép kertek, amelybe elvezettek, elfonnyadtak. Minden sötét pusztává lett. Vezetőm ma éjszaka egy fénylő asztal elé vezetett, mögötte csodálatos virágokkal és gyümölcsökkel teli állvány állt. Az asztalon érmék voltak sorba rakva úgy, hogy középen érmék nélküli üres tér volt. E lyuk előtt álltam, a virágok az enyémek, az asztal az enyém, a kincs, az érmék az enyéim voltak, mivel azonban ott, ahol én álltam, hiányoztak, nem közelíthettem az én asztalomhoz, az én kincsemhez, az én virágaimhoz. Akkor a vezetőm elém lépett, egy haldokló csalogányt tartott a kezében, és mondta, Isten az egyháznak minden szükségeset megad a megfelelő időben érdemei szerint, de ezek a virágok, ezek a képek, ez a kincs most nem lehet többé a tiéd, mert az emberek nem adják meg neked azt a kiméletet, nyugalmat és eszközöket, hogy elmondhasd, amiért mindezt kaptad. Ezért most elvétetnek tőled, és add vissza szád életét a haldokló csalogánynak. Akkor ajkamhoz tartotta a madarat, és én valamit a számból a csőrébe fújtam. Ettől a csalogány egészséges és eleven lett, teljes szívéből csodálatosan énekelt, és a vezetőm vele együtt elment. Előlem pedig eltűnt minden, minden halott lett és néma, és többé nem láttam semmit. Az írnoknak azzal kellett vigasztalódnia, hogy az elveszettet most az a csalogány énekli, amely több nyugalmat, békét és szebb éneket élvez, mint előbb Anna Katalin, és amelytől ifjúkorában oly sokat tanult. Milyen meghatóan jelenik meg ebben a képben a csalogány, mint a magasabb természet énekének hangja és dalolása, amely az áldott ajkain lepecsételve ült, miközben a csalogány, az ő elrabolt csalogánya meghalt. Neki pedig vissza kellett adnia a madár torkába, amelyben most újra fölfoghatatlan hangokban misztériumként le van pecsételve, hogy az emberekben felébressze az általános vágyat minden rejtély megoldására. Életfeladatának terhe alatt a halálba elmerülve gyakran sürgette Istent, hogy oldozza fel. És ugyanilyen gyakran láttuk őt remény nélkül fohászkodva a sír szélén. De mindig ezt mondta, Uram, ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te. Ha elérhetek valamit szenvedéssel és imádsággal, engedj 1000 évig élnem. De hagyj meghalni, mielőtt újra megbántanálak. És amikor parancsot kapott a tovább élésre, összeszedte magát, átölelte keresztjét, és vesződtségekkel vitte tovább az Úr után.